20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Európai Unió kész minden lehetséges módon hozzájárulni a feszültség csökkentéséhez és a tárgyalások újraindításához. A szabályokon alapuló nemzetközi rend ugyan nyomás alatt áll, de a párbeszéd és a diplomácia továbbra is az egyetlen járható út. Hangsúlyozta közös nyilatkozatban António Costa, az Európai Tanács, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Az uniós vezetők a Közel-Kelet több országának vezetőivel folytattak videókonferenciát az iráni háború fejleményeiről és a térség biztonsági helyzetéről. Az uniós vezetők a leghatározottabban elítélték Irán válogatás nélküli támadásait és szolidaritásukat fejezték ki a térség lakosságával. Egyúttal köszönetet mondtak a régió országainak azért a segítségért, amelyet az Európai Unió polgárainak hazatelepítésében nyújtottak. A háború kitörésekor több tízezer európai rekedt a térségben. A nyilatkozatban az uniós vezetők ismét felszólították Iránt nukleáris programjának leállítására és ballisztikus rakéta programjának korlátozására, valamint elítélték az iráni rezsim által saját állampolgáraival szemben alkalmazott erőszakot és elnyomást. Costa és von der Leyen megerősítette elkötelezettségét a regionális stabilitás mellett és a civilek védelmére, valamint a nemzetközi jog és a humanitárius jog tiszteletben tartására szólított fel. A kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások fejlődésének támogatásáért és védelméért. A Nemzetgazdasági Minisztérium a tervezett beruházások finanszírozásának megkönnyítése és a vállalkozások teljesítményének növelése érdekében 2026. március 1-től módosította a fix 3%-os kamatozású Széchenyi beruházási hitel Max Plus és Agrár Széchenyi beruházási hitel Max Plus termékek feltételrendszerét, jelentette be közleményében a szaktárca. A változások célja, hogy a KKV-k gyorsabban, rugalmasabban és nagyobb volumenben tudják megvalósítani fejlesztési elképzeléseiket, ezáltal erősítve versenyképességüket és piaci pozíciójukat. A magyar vállalkozások még intenzívebb támogatása érdekében a maximálisan igényelhető hitelösszeget a korábbi 500 millió forintról 750 millió forintra, a cégszintű limitet pedig 1,4 milliárd forintról 2 milliárd forintra emelték. A magasabb finanszírozási plafon lehetővé teszi komplexebb, nagyobb értékű beruházások megvalósítását, technológiai korszerűsítést, digitalizációt és energiahatékonysági fejlesztéseket, valamint kapacitásbővítést vagy akár új telephelyek létrehozását. Olvasható a közleményben. Jelentős fejlesztés érkezik a Nyíregyházi Józsa András Tagkórházba. Egy új generációs, nagy felbontású CT-készülék áll hamarosan szolgálatba. A modern berendezés gyorsabb és pontosabb diagnosztikát biztosít, miközben a sugárterhelés is alacsonyabb lesz a betegek számára. Ez a fejlesztés a térség betegellátásának minőségi előrelépését jelenti, és hosszú távon növeli a vizsgálati kapacitást és a betegbiztonságot. A betegellátás az átmeneti időszakban is folyamatos. Az új készülék telepítése és a régi berendezés leszerelése idején is biztosítják a zavartalan betegellátást. Ebben az időszakban egy modern, teljes értékű mobil CT-egység áll a páciensek rendelkezésére, amely a sürgősségi betegellátó épület parkolójában kap helyet. A monumentális versenyművektől a dalokon át a négykezes zongoradarabokig terjed a 8. orosz zenei fesztivál programja, amely március 12-től 26-áig tart Debrecenben és Budapesten. Idén a hangversenyek mellett a portrék tematika mentén az orosz komponistákat, a zeneszerzők, tanár-diák kapcsolatait és alkotói inspirációit is megismerhetik az érdeklődők a rendezvényen, amelynek alapítója és művészeti vezetője Szabó Marcell zongora művész. Mint írták, a fesztivál hidat épít a múlt és a jelen, a mesterek és tanítványaik közé, minden egyes mű egy-egy ecsetvonás a nagy zeneszerzők jellemrajzához. A program sorozat 4 meghatározó alkotó portréját rajzolja meg. Megjelenik az orosz zene bölcsőjét alakító Rimszkij-Korszakov, szellemi örököse, a kiváló pedagógus Arenszkij, fókuszba kerül a zongora óriása Rachmaninov is, aki Arenszkij tanítványa volt, valamint a szintén tanári vénával rendelkező Kabalevszkij is. A fesztivál vizuális élménnyel egészül ki, az Orosz Nemzeti Zenei Múzeum jóvoltából egyedülálló kiállítási anyagot láthat a közönség. A program 2 város összesen 4 kulturális helyszínén várja a közönséget. Budapesten, a Zeneakadémián és az Orosz Kulturális Központban, Debrecenben pedig a Kölcsei Központban és a Debreceni Egyetem Liszt termében.
Az időjárásról.
Nyugatról kelet felé haladó vastagabb fátyol felhőzet és szaharai por is szűri a napsütést. Csapadék továbbra sem lesz. A déli szelet elsősorban a délalföldön és a Dunántúl északnyugati felében kísérik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Hajnalra 0 plusz 6 fok közé a fagyzugokban fagypont alá hűl le a levegő. Szerda délutánra 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallják, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéről akar tájékozódni, aligha kerülheti meg Debrecen és a reformátusság, a tiszántúli református egyházkerület szerepvállalását. A történelmi egyházak lelkészeik útján segíthették a forradalom és szabadságharc ügyét, akik a szószékről lelkesítették és tájékoztatták az embereket. Emellett a hivatalos jogszabályok kihirdetése is a kötelességük volt. A szabadságharc történetében a kollégiumnak is jelentős szerep jutott. 1849. január 9-től május 21-ig az oratóriumban tartotta üléseit a képviselőház, itt szövegezték meg a függetlenségi nyilatkozatot, és itt vitatták meg azt a képviselők. A kollégiumban működött a nyomda, amely a szabadságért harcoló ország pénzét, a Kossuth bankókat nyomta. A nagy templom pedig nem csupán műemlék, hanem a magyar történelem egyik sorsfordító korszakának eseménye is falai között játszódott le. A debreceni református püspök Szoboszlai Pap István befogadta a magyar politikai vezetést a nagy templomba, ahol több ezer ember előtt 1849. április 14-én kihirdették a függetlenségi nyilatkozatot és a Habsburg ház trónfosztását. Mai adásunkban Gábor Jáni Szabó Botonddal, a debreceni református kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatójával beszélgetünk a történelmi eseményekről és a reformátusok szerepvállalásáról.
A debreceni református kollégium és a nagy templom így együtt nemzeti emlékhely, és erről egy emlékoszlop is megemlékezik az emlékkertben, összefügg a szabadságharc eseményeivel, de hát kezdhetnénk ezt a történetet már 48 márciusában. Minden esetre a szabadságharc idején, tehát a kormány Debrecenbe menekülése után itt működött ebben az épületben az alsóház, itt az kollégium oratóriumában voltak az alsóház ülései, itt működött a pénzügyminisztérium, a bankóprés, és itt szerkesztették. Egyébként a kollégium egyik diákja szerkesztette a hivatalos közlönyt, Emődi Dániel, aki márciusi ifjú is volt, majd szabadcsapatokat szervezett Kossuth kérésére. De hát számtalan ilyen diákunk van, egy-két tucat, aki fontosabb szerepet vitt, tehát ez is egy erős kapcsolódás a kollégium részéről. Érdekes az számomra, hogy a diákság és a koremberei úgy általában mennyire tudatában voltak annak, hogy nagy dolgok tanúi és részesei.
A fiatal teológusoknak, illetve a debreceni református kollégium diákjainak milyen szerepük volt a szabadságharcban?
Hát ugye mindenütt a diákság az egyik legmozgékonyabb réteg, és ez tulajdonképpen a reformkortól kimutatható Debrecenben ez a nagy aktivitás. Hát vannak ilyen konkrét események, hogy hogyan és mikor volt az első úgynevezett fáklyás zene 845-ben, amikor Vörösmarty Deák Veselényi megjelent, és így ezres tömeg gyűlt össze a városban, köztük anyák, akik a kisgyerekeiket feltartották, hogy lássák a tömegből ezeket a nagy embereket. Deákot képviselőnek is megválasztották, hasonló eseményekből, de hát itt vannak a diáktársaságok. Ezeket a helytartó tanács az alapszabállyal rendelkező diáktársaságokat egyszerűen betiltotta, mert ezek voltak a demokrácia iskolái. Ez alatt azt kell érteni, hogy havonta tisztújítást tartottak például a debreceni diák egyesületben, ahol közéleti témákat fejtegettek. Tehát ez egy valóban egy felkészülést jelentett a politikai életre. És hát ugye, ahogy közeledünk 48 tavaszához, Ez pillanatok alatt ugye a diákság megmozdult.
A pesti események milyen gyorsan értek el Debrecenbe? Milyen gyorsan alakult ki az a forradalmi hangulat, ami a fővárosban?
Mondhatni, hogy a kor viszonyaihoz képest viharos gyorsasággal, tudnélik a város polgármestere a püspökkel állandó kapcsolatban volt, és mint a Magyarországgyűlés bécsi fogadtatásának a szemtanúja. Tehát Debrecenben 18-át már nagy örömünnepként írják az emlékiratok, köztük diák önéletrajzok, feljegyzések is szólnak erről a nagy örömteli fordulatról, és hát a püspök ennek köszönhetően már március 22-ére összehívott egy egyházkerületi közgyűlést, ami azért előkészítést, meg távolságok vannak, kor, útviszonya is, a többi. Tehát az, hogy 22-én itt már az események tudatában tanácskoztak, üléseztek, ez jelzi ezt a bizonyos naprakészséget.
Debrecent a szabadság őrvárosának is szoktuk nevezni. Mennyiben hozható össze ez a kifejezés azzal, hogy a tiszántúli református egyházkerületnek fontos szerepe volt a vallásszabadságot biztosító törvény előkészítésében, amit az imént említett, az már ez a közgyűlés volt.
Igen, hát talán a mai közvélemény előtt, ugye türelmi rendelet után egy-két generációval ez nem evidens, hogy a vallásszabadságnak jelentősége vagy sérelmei voltak, de bizony a 12 pont egyike úgy fogalmaz, hogy törvény előtti egyenlőség vallási és polgári tekintetben.
Ez mit jelent, ez a törvény előtti egyenlőség vallási tekintetben? Hogyan kell ezt értenünk?
1848. évi 20-as törvény szüntette meg az uralkodó vallás státuszát, és ehelyett a bevett felekezeteknek az egyenlőségére és a viszonosságára törekedett. Tehát korábban, 40-es évek közepén például hatalmas botrány volt abból, hogy Kossuth nem papi áldással esküdött, mert nem volt hajlandó reverzálist adni a gyermekei neveltetésével kapcsolatban. És hát számtalan ilyen apró részlet van, a finanszírozástól kezdve, hogy az egyetemen milyen vallásúak tanulhatnak, a tábori lelkészség. Tehát ez is egy szabályozandó kérdés volt. Meggyőződésem az, hogy Kossuth Debrecen mellett döntött. Annak az egyik indoka, hogy ő pontosan ismerte ezt a közeget, voltak olyan debreceni levelezői, akik az országgyűlési tudósításokra előfizetőket gyűjtöttek, és az egyik ilyen debreceni levelező társának, a Csáti Györgynek leírta ő egy levelében, hogy Debrecen olyan hely a Tiszántúlon, mint Pest az ország egészére nézve, ahogy írja, ide még Ugocsából is eljönnek néha, és itt egyrészt ugye az országos vásároknak a szerepére gondolt, másrészt kommunikációs szempontból, ugye hát a Tiszántúlon azért jól lehet az ország népességének ekkor olyan 20%-a körül protestáns, abból volt 16% református, de mégis Tiszántúlon volt 800 református egyház, ahol kihirdették a kormány körleveleit. Ugye a lelkészek tanítók száma is 1500, és hát a tiszántúli református iskolákban több mint 50 000, majdnem 55 000 diák tanult.
Csak visszakanyarodva egy pillanatra a vallásszabadságot érintő törvényre, a tiszántúli református egyházkerület, illetve Szoboszlai pap István püspöknek a szerepére. Ugye a tiszántúli egyházkerület egy 10 pontból álló javaslatot fogalmazott meg a vallásszabadságot érintő törvény előkészítéséhez. Milyen javaslatok voltak ezek, és mennyiben kerültek be ezek a javaslatok a tényleges törvénybe? Mennyiben vették át ezeket a javaslatokat?
Gyakorlatilag mind a 10 pont változatlanul bekerült az 1848-as, 20-as törvénybe, viszont vannak olyan részletek, tehát egyéb felekezetek dolgaival nem foglalkozott a reformátusok előterjesztése, ezt a kormányzat oldaláról tették hozzá, de érdekes, hogy már ez a felterjesztés is utal a három évszázad szenvedéseire, ami folyton előjön minden 1849-es forrásból, a függetlenségi nyilatkozattól elkezdve, de kezdhetnénk a 48 márciusi tanári szónoklatokra, vagy nagytemplomi beszédekben is. Március 22-én, 26-án előjönnek a három évszázad sérelmei, és ahogy Kossuth közeledett Debrecenhez, ugye hát iszonyatos hideg, mínusz 20 fokokban történt ez a január elejé menekülés. Hát Szoboszlón már a bocskai hajdúiról, akik a szabadság zászlaját kiütötték, ahogy hangzik ebben a nyilatkozatában. Tehát neki volt egy hihetetlenül erős oldala, tehát ha ő elmondott egy beszédet, abból nem csak az derült ki, hogy ő mit akart mondani, hanem az is kiderül, hogy mit tudott ő arról a közösségről, akiknek beszélt. És ez egy kulcsmondat Kossuthnál, hogy szólani kell a néphez, és felrázni kebelében az emlékezésnek húrjait. Hát ő nem csak rázogatta ezeket a húrokat, hanem egészen professzionális módon pengette is. Tehát vannak erről leírások, hogy egy elkeseredett hadba induló, még a tavaszi hadjárat előtti huszárszázadot 5 perc alatt úgy fellelkesített, hogy ez még februárban történt, hogy olyan emberek, akik életükben nem kiabálták azt, hogy éljen, ezt Józsika Miklós írja le, hát úgy vonult el a huszárszázad paprikás hangulatban néhány perc alatt ilyeneket el tudott ő érni, mint szónok.
Kossuth Lajost a magyarok Mózesének nevezték. Miért?
Több felekezet oldaláról is elhangzik ez, hát természetesen a Kossuth gyermekkorából egy hegyaljai rabbi már említi őt, mint Mózest, de hát, hogy mondjam, az Ószövetség népe részéről ez evidencia. Annyi többlettartalom van református részről, hogy a Calvin institúciója két pontban körülírja, hogy mikor jogos az uralkodóval szembeni ellenállás. Itt példának Mózest hozza fel Calvin, aki ugye az Úr elküld egy szabadítót, aki a népet szánandó nyomorúságából kivezeti. Három prédikációt ismerünk, ami nyomtatásban is megjelent. Az egyik az egy héttel Kossuth érkezése előtt nyomtatták ki, ez a debreceni nagy templomban az egyházkerületi főjegyző Fésűs Andrásnak a prédikációja volt, amiből teljesen egyértelműen kiderül, hogy a református egyházi közvélemény, a lelkészi kar Isten által küldött szabadítónak tekinti.
Amikor Kossuth ideérkezett Debrecenben, akkor a város egyik űre írta róla ezt a kifejezést, de ha jól tudom, akkor már a korabeli sajtóban is emlegették a magyarok Mózeseként. Milyen üzenete volt, vagy lehetett annak, hogy az államférfit bibliai személyhez hasonlították?
Teljesen egyértelműen legitimációs, tehát ő az a legitim vezető, aki a népét elvezeti a szabadság kánoányába. Ugye hát az ekkori prédikációkban a szabadság, egyenlőség, testvériesség, nem testvériség, testvériesség, ez kihagyhatatlan, és ezt biblikus gyökerekig visszavezették, mondván például, hogy ha mi atyánknak szólítjuk a teremtőt, akkor testvérek vagyunk mindnyájan. De ezek a prédikációk nem csak a jelenlévő közönségnek szóltak egyébként, mert a debreceni nyomda, és hát van egy nagyon alapos nyomda története, a debreceni nyomdának, a Benda Irinyi féle, ott a példányszámokra is lehet következtetni. Volt olyan, ugye Könyves Tóth Mihály, a Kossuth papja, volt olyan beszéde, mi történt és mit kell tennünk, vagy a keresztény polgár szabadsága, egyenlősége, testvérisége, hogy 6000 példányt terveztek, és végül egyéni adományokból 16000 példányig jutott, ami azért is fontos, mert ezeket a kiadványokat gyakran vásárok idején jelentették meg, és szét is osztották a Debrecenbe érkező tömegnek.
Miként segítették a református lelkészek a forradalom és a szabadságharc ügyét? Egyáltalán mennyire lehetett vagy szabadott nekik állást foglalni a szószéken, vagy véleményt formálni ilyen nemű kérdésekben?
Püspöki körlevelek egyenesen felszólították őket, tehát az volt az egyházi közvélemény, hogy a lelkésznek nem feltétlenül szükséges fegyveresen részt venni a küzdelmekbe, de egyéni döntés alapján, tehát volt a hivatalban lévő esperes, vagy éppen Könyves Tóth Mihály zászló alá állt, és a debreceni nemzetőrök élén lovagolt, de talán nagyobb hatást érhettek ők el a sajtóbeli működésükkel és a prédikációikkal, amit nagyon méltányolt, és a kormányzat meg tulajdonképpen el is várta.
És mennyire volt az jellemző, hogy a református lelkészek fegyvert fogtak, és kimentek az utcákra harcolni? Vagy ők ezt a forradalmat és szabadságharcot egy egészen más dimenzióban vívták?
Mondom, ez egyéni döntés.
Az egyéni döntés
kérdése, ugye az egyik tipikus eset a Könyves Tóth, aki...
Ő egy radikálisabb vonalat képviselt, nem?
Abszolút. Hát egyébként a diák, ságunk ilyen értelemben nagyon megoszlik, mert az Újházi László a radikál párt elnöke volt, de a Csengeri Antal a centralisták vezetője szintén diákunk volt, a Nyári Pál a Honvédelmi Bizottmány tagja, de hát nagyon sok érdekes színes példa van egyrészt a diáksággal kapcsolatban, és Könyves Tóthnak az volt a Alföldi Hírlapban történt bejelentése, özvegyember volt, 4 gyereket nevelt, hogy ő ennek ellenére hadba vonul, mert hát nem tud elszámolni a felnőnek a gyerekei, ugye a kollégiumi elmondata orandó et laborandó, és ő ha csak imádkozik, akkor ő úgy érzi, hogy nem tett eleget a kötelességének. És hát nagyon érdekes a Szoboszlai pap István püspök, akit beosztotta, és Könyves Tóth is, hát rendkívül nagy intellektusnak, nagyon jó igehirdetőnek tekintik, de ugyanakkor egyháztörténeti irodalomban erősebb hangok is megszólalnak vele kapcsolatban, hogy köpönyek forgató lett volna, mert ugye 48 előtt aulikusnak tűnt, és amikor ugye bevonult a cári 30 000-es hadsereg 14 üteg ágyú a nagy templomnak irányítva, akkor azonnal, ahogy a városvezetés is, azonnal behódolt, és hát ezt nem vette jó néven a debreceni közönség, de akik őt ismerték, vagy megnézzük azokat az iratait, amelyeket önként fogalmazott meg. Tehát az a pillanat, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az áprilisi törvények elismerése az csak annak köszönhető, hogy Itáliában is bajaik voltak a Habsburgoknak, meg prágai felkelés, amint ezeket ugye Radetzky meg mások rendbe tették, jött a visszavonás, és akkor ekkortól ugye az egyik kulcsszó a forrásokban az ármány. Tehát ez császárhű lelkészeknek, akik ugyan a protestáns részről az említett 3 évszázad szenvedései miatt nem lehettek sokan, de mondjuk a tisztika részéről ez írva, hogy 9 oldalról támadják az országot, és akkor az a király van mögötte, aki iránt mi hűségesek próbáltunk volna lenni. Tehát ez egy nagy lelkiismereti válságot okozott. Szoboszlai Pap Istvánnak vannak olyan kemény körlevelei is, hogy nem csak a harangokat, de még az úrasztali edényeket is a szabadság oltárára kell tennünk.
Mert... Nem véletlenül nevezte az ellenfele kígyó okosságú diplomatának.
Egyértelmű, hogy hihetetlenül jó intellektus volt.
Van
és
annak...
hát látta a veszélyeket. Hát, hogy mondjam, ugye az az Arany János, aki a Népbarátja című lapot telírta itt Debrecenben, mert hát ez is egy szép téma lenne, hogy Petőfi Zoltán itt született meg Vörösmart, és mindenki itt volt akkoriban. Toborzó dalokat ír, eltelik néhány év, és megírja a Nagyidai cigányokat, ahol a nagy álmodó Kossuth. Tehát ez a valósággal és az erőviszonyokkal való szembesülés, ez... Tehát mondhatom azt, hogy Szoboszlai Pap Istvánt is az érzelmei elvitték addig a pontig, ameddig lehetett, és utána, amikor itt voltak az orosz ágyúk, akkor azt mondta, hogy mind a pap, mind a proféta tévelyektek a látásban, ugye ez megjelent egy szövegében. Na igen, ám csak a debreceni polgárok ugye nem méltányolták az effélét túlzottan, ugye egy nagyon jó példa erre Tisza Kálmán, akit folyton megválasztottak képviselőnek három ízben is, mindaddig, amíg az úgynevezett bihari pontokat, tehát a kiegyezésnek bizonyos elemeit az osztrákokkal való, tehát közös minisztérium ezeket feladta, 875-ben megbukott Debrecenben, többszöri megválasztás után. Ezzel ellentétben, ugye Kossuthot megválasztották díszpolgárnak 48. március 19-én, utána megválasztották újból 89-ben, amikor az állampolgárságát elveszítette volna, 61-ben tiszteletbeli képviselőnek választották. Tehát valami leírhatatlan, erős kultusza volt Kossuthnak, és hát helyi lapok 82-ben, ugye a 80. születésnapján óriási ünnep volt a 90. születében, bezártak a boltok. Amikor meghalt Kossuth, akkor fényes nappal a gázlámpákat fekete posztóval bevonták és égtek, a templomi üléseket megint csak fekete posztóval borították, munkaszünet. Tehát hihetetlen erős kultusza volt Kossuthnak, és hát ő azért néhány levelében hát éreztette is a helyiekkel, hogy szép emlékei fűződnek a városban történtekhez.
Debrecen lakosságának több mint 95%-a református volt a forradalom idején. Ez egyben azt is jelentette, hogy a református egyház ennek megfelelően tudta formálni a közvéleményt?
Ezt el lehet mondani valóban, hogy ez teljesen egyértelmű. Nem csak a lelkészek révén, de a városi értelmiség. Hát ez azt jelenti, ugye itt működött már 833-tól kaszinó, aztán egy másik, egy 300 tagú polgári kaszinó is létesült, hát ott is azért a társadalmi témákról való közbeszéd, és hát ott is a kollégium tanárai és mások jelen voltak ezeken a helyszíneken és alkalmakon. Ez kiderül a sajtóból, protestáns egyházi és iskolai laptól az Alföldi Hírlapig mindenütt. Ugye ez is egy hálás téma volna a debreceni sajtó viszonyok 849-ben, mert hát ez is az egyik legfényesebb időszak a helyi sajtótörténetnek, amikor a munkások újságától kezdve a március 15-éig, a Jókai esti lapjáig, tehát a radikálisoktól a Népbarátjáig megjelenik számos fontos sajtótermék, és hát még érdekesek ezek a nép felvilágosítására szánt régi tankönyvekhez hasonlóan versbe szedett felvilágosító történetek.
A felekezeti arányokat tükrözte a harcban résztvevők száma is? Tehát el lehet azt mondani, hogy a felekezetek közül, a protestánsok közül többnyire a reformátusok vettek részt a fizikai harcokban, hogy ezt nem lehet ennyire egyértelműen megállapítani?
Ezt ki lehet zárni, tehát statisztikailag kimutatható a tábori lelkészek felekezeti megoszlása. Igen ám, de ez a vallási összetétellel egyenesen arányos. Tehát ez a személyes meggyőződés ezt nem befolyásolta, tehát annyi protestáns tábori lelkész volt, ahány hely volt. Még azt is el lehet mondani, hogy a reformkorban nagyon gyakran a liberális katolikusok, mondjuk Böjti Ödön Bihar megyében nagyon híres volt, hogy többet mertek tenni a protestáns vallásszabadságért, mint a reformátusok, akik kénytelenek voltak óvatoskodni, mert, és ennek komoly irodalma volt, hogy nem kockáztathattak annyira, mint a liberális katolikusok. Tehát itt ebben az értelemben nincs, tehát a tömeges részvétel, vagy az egész népességnek a részvétele tekintetében nincs különbség. Az egészen más kérdés, hogy a katolikus püspöki kar nagyon sokat veszíthetett, tehát a gazdasági és egyéb hatalmából, meg hát ahogy a Habsburgoktól joggal rettegettek a protestánsok, ők inkább sok mindent köszönhettek, de ennek ellenére, tehát volt olyan katolikus lelkész, aki ugye Rónai Jácint, vagy hát Horváth Mihály püspök, aki nem csak történeti íróként tiszteljük, hanem a függetlenségi nyilatkozat megalkotására kijelölt bizottságnak is tagja volt. Tehát itt a felekezeti szempont az legfeljebb annyit jelenthet, hogy egyházi részről több veszíteni valója volt a katolikus felső vezetésnek, de a részvételt, a népesség részvétele tekintetében nincs különbség. Az mondjuk eléggé jellegzetes, hogy Kossuth kultusza az Alföldön, Tiszántúlon, az a néprajzosok szerint mérhetően sokkal erősebb volt az Alföldön és Tiszántúlon, mint a Dunántúlon, és hogy ennek nem feltétlenül van felekezeti háttere, de belejátszhatnak ezek a kérdések is.
A debreceni református nagy templom szerepét még nem említettük, pedig itt van az orrunk előtt az épület, hogyha kinézzünk a kollégium könyvtárának az ablakából. Az épület nem csak műemlék, hanem a magyarság sorsfordító korszakának jelentős eseménye zajlott a nagy templom falai között 1849-ben.
Kinézünk itt a kollégium ablakából, hát ugye a nagy templom és a kollégium épülete között ott van Bocskainak a szobra, akit szintén magyarok Mózesének tituláltak a református lelkészei. És hát ez a bizonyos esemény, amelyre vonatkozik a kérdés, ez a függetlenségi nyilatkozat kihirdetése. Hát az előkészítés még itt történt.
Itt az oratóriumban, a kollégiumban.
Oratóriumában, ugye ahol kis rézemléktáblák örökítik meg a Kossuth, vagy a Szacsvai Imre és más jeles jelenlévőknek az üléshelyét. Nos, hát itt elhangzott egy olyan javaslat, hogy a tömeg kedvéért vonuljunk át a nagy templomban. Hát ugye itt 49. januárjától a május végéig, hát ugye érkezéskor alig 150 képviselő volt amikor már a tavaszi hadjárat eseményei zajlottak, akkor akár 300 fő is. De hát, hogy mondjam, a békepártiak azok óckodtak ettől a tömegnyomást szerették volna elkerülni. És hát való igaz, ugye Jókai nagyon dicsérgette a debrecenieket, aki hát ekkoriban az Esti Lapok szerkesztőjeként békepárti volt, de több elfbarátja, a józan debreceniek ilyen jelzőket használtak. Valójában a Beksics Gusztáv meg mások is leírják azt, hogy Kossuth egy szavára bárkit agyon ütöttek volna. És hát ez a tömeghatás abban is megnyilvánult, hogy a nagy templomban hát Kossuth élete egyik legnagyobb szónoklatát mondta el, és ahol megszavazták azt az 5 pontos határozatot, ami rendelkezett a függetlenségi nyilatkozatról, kijelölte a bizottságot. Igaz, hogy nem a bizottság írta, mert aznap éjszaka, a határozat éjszakáján Kossuth kézirata olyan szintig elkészült, hogy azon csak néhány stilisztikai javítást kellett végezni, például a Ferenc József vérszomjas lelkére való utalást ki kellett húzni, ilyen diplomáciai megfontolásokból. Tehát ugye átvonultak, fantasztikus lelkesedés a beszámolók szerint, de olyan tömeg volt már akkor a belvárosban, hogy a képviselők alig jutottak át a nagy templomig.
Maga a szimbolikus helyszín és a történések, tehát a függetlenségi nyilatkozat kimondása, ugye a feudális világrendnek a lebontása. Mondhatjuk azt, hogy keresztény alapelvé vált a forradalmi események tükrében?
Hát annyit bizton mondhatunk, hogy a református lelkészek ezt a híveiknek így magyarázták. A kormány az hogy mondjam, volt egy 48 decemberi körlevele Kossuthnak, aki, tehát ebben a körlevélben szerepel egy ilyen mondás, vagy mondat, hogy a szabadság szent vágyát tetőpontra fokozva működjenek a lelkészek, és hát retorziókat helyezett kilátásba bármelyik felekezettel szemben, ahol a kormánynak a közleményei nem kerülnek ismertetésre.
Milyen hatással voltak a debreceni események a református egyház későbbi működésére?
Mondjuk annyit, ugye szóba került a Szoboszlai pap Istvánnak a szerepe, tehát ő mindent elkövetett annak érdekében például, hogy Könyves-Tóth Mihályt ne kötélállali halára ítéljék. Az ő nagy taktikusságára egy jellemző lehet az, hogy míg több lelkész ugye az institúciónak az egyéni szabadítójaként nevezte meg Kossuthot Mózeshez, ez hasonlítva, az institúciónak van egy második pontja ezzel kapcsolatban, ahol a magisztrátusoknak is joguk van szembeszállni a zsarnokkal, és hát a Szoboszlai pap István inkább a nemzetgyűlést emlegette, mint aki szembeszállt. Ez egy ilyen finom distinkció, meg tulajdonképpen van, nagyon tüzetesen nézi az ember a forrást, akkor a legelején ott van egy olyan mondat, hogy erre felszólítást kapott minden egyház, hogy hódolatnyilatkozatot írjon a függetlenségi nyilatkozattal kapcsolatban, és ő ezt beletette a hódolatnyilatkozat első szakaszába. Kossuth tudta, hogy hova érkezik, tudta, hogy milyen közegbe, nem csupán vallási dolgokban, tehát ő már amikor a Pesti Hírlapot szerkesztette, akkor emlegette a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, amikor ő távozott, akkor emlékajándék a városnak, ugye, hogy már a hadifoglyokkal elkezdte építetni a Szolnok-Debrecen vasútvonalat, de hogy ez a református közvéleményben, hát amit 19. század végén ugye kurusztságnak meg ugye nyakas kálvinizmus, ismertek ezek a jelzők, tehát ez teljesen egyértelmű 48-as tradíció, ami nemzedékeken át tovább élt. Ezt egyébként már a 49. március 15-i beszédében Szoboszlai pap István is elmondja, hogy ez egy olyan ünnep, amit ameddig a magyarok léteznek, nemzedékeken keresztül, örök időkre ez ünnep lesz. Ennek van üzenete, jelentése valószínűleg, amíg a magyar nemzet létezik.
Kedves hallgatóink, Gábor Jáni Szabó Botondot, a Debreceni Református Kollégium gyűjteményének nyugalmazott igazgatóját hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.
us no more.
Aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
It's every tribe, every tongue, every nation.
love song born of a grateful choir. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah. He reigns, he reigns. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah. He reigns, he reigns. Let it rise above the four winds, caught up in the heavenly sound. Echo from the towers of cathedrals to the faithful gathered underground. Of all the songs sung from the dawn of creation, some were meant to persist. Of all the bells rung from a thousand steeples, none rings truer than this.
Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán.